Szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Ma este fél kilenc után a Kossuth Rádióban.
Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Szeptember 6-án Szászonhádban egy tartományválasztás lesz. Itt az AfD 42%-on áll a mérésekben, még egyszer ki kell mondani, 42%-on áll, és az őt követő három párt, CDU, Balpárt és a szociáldemokraták együttesen 43%-on állnak. Szóval egy mandátum különbség van az eddigi úgymond demokratikus blokk és az AfD között.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a MediaKlikken és a YouTube-on.
Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Cigány Ildikó vagyok, egykori első Malév pilótanő, a mai este házigazdája. Vendégem Hartyáni Emőke, aki arról híresült el, azon kívül, hogy annak idején a Malévnél kicsit kolléganők is voltunk, hogy kargó specialista, és több mint 20 éve foglalkozik élő állatok légi szállításával. Ez alatt persze rengeteg tapasztalatot szerzett sokféle állat utaztatásában, az állatkerti állatoktól kezdve a díszhalakon és munkakutyákon, hüllőkön és madarakon át a leggyakoribb utasokig, akik hát természetesen a velünk utazó kutyák és macskák. Talán ez utóbbiaknak egy kicsit most több időt fog szentelni a műsorunkban, hiszen a kedves hallgatóink is főként velük találkozhatnak, illetve olyan feladatokkal szembesülhetnek, hogy társ állataikat szeretnék magukkal vinni a fedélzeten. Mondjuk talán kevesebben utaztatnak zsiráfot, vagy esetleg leopárdot.
Üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Egy helyen azt írják rólad, kedves Emőke, hogy Emőke meggyőződése, ezen állatok teljes jogú családtagok, ezért kiemelten fontos számára, hogy biztonságosan és stresszmentesen utazhassanak. Társadalmi szerepvállalásként tekint arra, hogy tanácsaival segítse például a költöző családokat, így biztosítva, hogy kedvenceik ne maradjanak hátra. Sem akkor, ha külföldre költöznénk, sem a külföldről való hazatérés esetén. Nos, hát Emőke, azt hiszem, hogy a velejébe vágtunk ennek a témának, erről nagyon sok mindent lehetne beszélni. Próbáljuk meg úgy, hogy senkit ne bántsunk meg, hiszen vannak olyan élethelyzetek, amikor valahogy mégis meg kell válnunk a kedvencünktől, de nagyon egyetértek veled abban, hogy ez ahogyan egy embertársunktól is a elválás, ez egy nehéz és lehetőleg elkerülendő dolog, így van ez a családtagként szeretett kutyáinkkal, macskáinkkal és egyéb társállatainkkal is.
Ez így van, és itt a társállatomon a hangsúly, ugye, mert ugye házi állatoknak nevezzük, most beszélünk főleg a kutyákról, macskákról, esetleg madarakról, de gyakorlatilag már a házi állaton belül is inkább társállatok azok, akik közvetlenül az életünknek a része, a lakóterünkben él, az ágyunk mellett alszik, vagy az ágyunkban esetleg, és a szerepe az életben egyértelműen családtag. Tehát már nem csak egy kertben lévő kutyusról beszélünk, hanem egy családtagról. És még a humán, vagy az emberi családtagjainknak viszonylag egyszerű az utazása, meg az életünkben mindig gondolunk rájuk, meg kell tanulnunk azt, hogy bizony a társ állatainkra is úgy kell tekintenünk, mint családtagokra, tehát amikor az ő családba érkezésüket tervezzük, akkor figyelembe kell venni minden egyéb életkörülményt, költözést, lakóhelyet, jövőbéli terveket, mert én ezt látom, hogy ebben van nagyon nagy különbség, amikor az ember gyermekeket tervez, akkor gondol a jövőre, de amikor egy kutyát, macskát örökbe fogad, sokan nem gondolnak ebbe bele, hanem úgy vannak vele, hogy majd az valahogy lesz. Pedig igazából sokkal nehezebb ügy megoldani egy kutyának, a macskának a jövőbe illesztését, mint egy gyereknek egy sokkal kevésbé járt út, és legyünk őszinték, az állattartás abban a formában, hogy mi Európában megszoktuk, ez csak itt van így. A világ nagy részén nincsen így.
És itt is egy viszonylag új dolog, hiszen ha visszaemlékszem, akár az állatorvostudomány történetét nézzük, azért egy olyan 50 vagy 60 évvel ezelőtt macskát még szinte nem is vittek állatorvoshoz, vagy 70 éve biztos nem, hanem olyan fogyó szegény élőlény volt a ház mellett. Ugye sokan mondják, hogy a macska a helyhez kötődik. Én nekem erről az a vélemény, hogy az a macska kötődik a helyhez, akinek nincs igazi gazdája.
Maximálisan egyetértek. Tehát én is hallottam azt a régi, sok állatorvos által vallott véleményt, miszerint az a macska meggyógyítja önmagát, ami sok szempontból igaz, mert a macskának elképesztően erős immunrendszere van, de azért nincs így, tehát az macska igaz, tessék vinni át orvoshoz. Illetve ezt a hiedelmet, hogy a macska helyhez kötődik, ezt amikor én elkezdtem az állatszállítással foglalkozni, ez egy nagyon-nagyon gyakran hallott mondat volt. Az ügyfeleim is kérdezték, hogy hát a macska ugye a helyhez kötődik, és itt kéne hagyni. És az elejétől fogva mindig úgy éreztem, ez kicsit sántít ez a mondat, mert attól, hogy egy macska bent él a lakásban valakivel, ő nem tudja pontosan, hogy ő földrajzilag melyik hosszúsági szélességi fokon van, tehát nem létezik, hogy ahhoz jobban kötődjön. Tehát azt tudom elmondani, hogy elképzelhető, hogy egy kertben tartott félig vad cica a környezethez kötődik, de egy szobában tartott semmiképpen sem, és én azt mondom, hogy még a kertben tartott sem kötődik a környezethez, mint az emberhez. Én, mint macska tulajdonos, és nagyon-nagyon sok macska tulajdonost ismerő ember, nagyon-nagyon határozottan kijelentem, hogy a macskák igenis nagyon ragaszkodnak a gazdájukhoz és a családjukhoz.
Hát ezt én is meg tudom erősíteni, 40 éve legalább 40 macskám volt, ugye, mert én is foglalkoztam kifejezetten mentéssel is, tehát gazdátlan befogadással, és valóban meg tudom erősíteni, amit mondasz. Emőke, akkor most térjünk vissza arra a pontra, hogy hogyan kezdődött a te pályafutásod, és hogyan merültél el a légiszállításban és az élő állatok légiszállításában.
Igen, hát nagyon röviden összefoglalva, így utólag ránézve az életutamra, nekem minden ebbe az irányba mutatott, bár az elején ez még nem látszott. Ugye nekem az apukám állatorvos, légutas kísérőként dolgoztunk együtt a Malévban, az volt az első munkahelyem, utána a kargóban, az áruszállításban is dolgoztam, később bejártam a félvilágot, és relokációban, tehát nemzetközi költöztetésben is nagyon sok időt töltöttem el, mikor rátaláltam erre a szakmára, az állatköltöztetésre igazából, pet relocation ugye angolul, ez egy szakma, és ez 22 évvel ezelőtt volt, ha jól emlékszem, és én azóta egyáltalán nem fordultam semmi más irányba, csak ezzel foglalkozom, és mondhatom ugyanaz a lelkesedésem, mint 22 évvel ezelőtt. Még mindig egy kicsit láthatatlan terület vagyunk, bár nincs olyan ismerősöm, aki ha még ha kis nevet, amikor elsőnek mondom, hogy mivel foglalkozom, hogy ne kereste meg fél éven belül egy kérdéssel, mert a kezelésből vagy társalatként tartott kutyák, macskák olyan gyakoriak már az életünkben, ugye statisztikailag is több társ állatként tartott kutya él ma Magyarországon, mint gyerek, mondjuk nem teljesen lehet analogát húzni a kettő között, hiszen nem csak szülőképes embereknek van kutyája, de akkor is egy nagyon jelentős réteget képeznek a társalatként tartott kutyák, és így a velük kapcsolatos feladatok is, így adott esetben a külföldre költözésnél, hogy őket hogy lehet magunkkal vinni. Mert igenis más, teljesen más ritmusban, meg más jogokkal és feltételekkel költözhet egy kutya, mint egy ember.
Milyen jogok?
Sokkal nehezebb.
Milyen jogok, milyen feltételek, milyen papírok? Azt hiszem, hogy ez a téma, amiről most beszélsz, ez egy picit talán tényleg kevésbé ismert, még kevésbé van benne a köztudatban egyáltalán, hogy ez egy szakma, az élő állatszállítás, légi úton különösen. Nagyon fontosnak érzem, hogy ezt egy picit jobban terjesszük ezeket az információkat, és hogy tudják a kedves hallgatók, hogy Hartyányi Emőkéhez lehet fordulni, hogyha ilyen jellegű kérdésük, gondjuk van.
Hát egy közegészségügyi kérdést vetnek föl mindig. Őszintén szóval az emberek költöztetése is kontinensek között, ugye, hiszen így terjednek a járványok. Csak még az embereknél emberjogi kérdést felülírja a közegészségügyi kérdést, nincs jogunk korlátozni az utazásban, pedig hogyha nekik is hasonló állategészségügyi vizsgálatokon kellene átesni, mint az állatoknak, akkor sokkal kevésbé terjednének a betegségek, de ebben ne is menjünk bele. Lényeg az, hogy az állatok, ők teljes kontroll alatt vannak. És az összes állatnak, állatkertének legvédettebb pandának is, meg a legátlagabb csivavának is át kell esni egy viszonylag hasonló sematikus állategészségügyi engedélyeztetésen, hogy utazni tudjanak, illetve hát az ő utazási formáik nem teljesen azonosak az emberekkel, bár helyenként van átfedés, és vannak mozgalmak, amik azt próbálják szorgalmazni, hogy a légitársaságok tekintsék sokkal inkább embereknek a kutyákat, mint most tekintik, mert most egyáltalán nem tekintik annak. Hiába van híres Csányi Mimos etológusunk, hogy már nem áll állat, még nem ember, ami szerintem őrletesen igazmondás a kutyákra.
Szőrös gyerek.
Szőrös gyerek, az a másik. De mégis, amíg egy embernek teljesen, szinte végeláthatatlan lehetősége van a világ legtávolabbi sarkára is eljutni, addig egy állatnak eljutni akár egy Európán belül is légiútra komoly kihívást tud jelenteni. A légügyi korlátozások, a járványügyi korlátozások és mindenféle nemzetközi jogi kérdések miatt.
És hát még egy dolog, hogy ugye annak idején az teljesen természetes volt, hogy ha csak nem egy boxal együtt ölben elférő kis állatról van szó, akkor ugye természetesen nem a fedélzeten utazik az állat, hanem lenne a csomagtérben, ahol azért én is tudom, hogy annyira nem vidámak a körülmények,
jaj,
hiába van fűtés.
Ilyet. Teljesen alkalmas az állatok szállítására a csomagtér.
Na jó, jó, jó. Akkor mondjuk úgy, hogy azért ez egy stresszes dolog. Tehát azért gondolom, hogy oda lerakni egy kutyust, akit gyorsan elragadnak a gazdájától, és oda beketrecelik. Szerintem sokakat ez vet vissza az utaztatástól.
Ez a kedvenc témám.
Na, mond.
Mert az állatszállítás, a háziasított, házi kedvencek szállítása valóban nagyon stresszes. A gazdinak, a kutyának nem. A kutya gondolkodik rajta, vajon mi történt, miért vagyok ketrecben, miért választottak el a gazdimtól, de egyébként számára ez nem stresszes. Ez ember alkotta a környezet, benne van egy ketrecben, ami elég tágas, ahhoz, hogy ő föl tudjon állni, le tudjon feküdni, meg tudjon fordulni. A gondos gazdik, mert a legtöbb gazdi gondos, már jóval előtte megszoktatta őt ez a ketrechez, tehát ő egy kicsit otthon van, csak nem érti, hogy mi történik vele. Az állatszállítás attól stresszes, hogy a gazdi viszont tudja, hogy jaj, most repülőgépre fog ülni, életében nem
képes
volt még
repülő. Képes átragasztani a gazdi a kutyájára, mondjuk ezt a stresszt
nem,
már
a gazdi
előtte?
Csak kizárólag magára ragasztja rá, különben.
Ez is elég baj.
És ő csak saját magára. Igazából az állatszállításban egyedül a gazdi aggódik. Az
ez
élő állatszállítás külön egy rendkívül jól kidolgozott, a legapróbb részleteire belemenően előírásokhoz kötött, rendkívül kontrollált dolog. Itt
hát
nincsen.
Szerintem most kérdezem meg, bocsánat, hogy közbeszólok, hogy ez a szép nagy könyv, ami akkora, mint régen egy telefonkönyv volt, vagy engem ugye a repülőgépeknek a légi üzemeltetési utasítására emlékeztet. Ez egy angol nyelvű könyv, vagy nem is tudom, minek nevezzem inkább. Mi ez? Mit hoztál
ide? Igen, ezt hoztam el. Nekünk a közös halmazunk a repülés.
Meg az állatok.
Az állatok, igen. Ez egy IATA kiadvány. Ugye a IATA, az International Air Travel Association határoz meg mindent a repülésben. A még légitársaság komoly, az IATA tag, és a IATA mindenre meghatároz előírásokat, és így az élő állatok légiszállítására is, és ez valóban egy telefonkönyv vastagságú íromány, amiben az összes állatfaj bent van, a kolibritől kezdve a vöröspandáig minden, hogy azt az adott állatfajt hogy kell szállítani, függetlenül attól, hogy szokták-e szállítani. Mert vannak azért olyan állatok, mondjuk a tengeri tehén, amit rendkívül ritkán szállítanak, vagy egy dügong, amit tényleg így egyszer 50 évben, ha előfordul repülőgépen.
Volt már elégszeres a hallgatóknak, hogy hogy néz ki nagyjából egy dügong, mert ezt nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy miről beszélünk.
A dügong, hát ez egy nagy tengeri emlős állat, ugye óriás méretben. Gyakorlatilag a mérete terszállító repülőgéphez mérhető. Elméletileg szállítható terszállító repülőgépen, de amikor hirtelen előfordul egy ilyen lehetőség, akkor azért ez egy éves előkészítést igényel, és óriási áldozatokat, tehát nem is gyakran fordul elő. Tőle mindig kérdezik, hogy milyen ilyen különleges állatokat szállítunk. Ezek annyira különlegesek, hogy még nagyobb országunkban, meg nálunk nagyobb állatkerteknek is rendkívül ritkán szállítanak. Az az igazság, hogy a világon mindenütt 99%-ban kutyák és macskák utaznak.
Na de azért csak vannak állatkerti állatok is.
Állatkerti állatok, mert egyet számban éppenséggel a leggyakorban szállított állat a díszhal. Érdekes módon, hiszen ugye őt egy kis zacskó van, benne lehet 2000 picike halacska, és mi is nagyon-nagyon sok díszhalat szállítunk, nagyon sok pókot szállítunk, az állatvilág nagy, meg az emberek érdeklődése is nagyon sokszínű. Nem mindenki kutyákkal, macskákkal macskákkal érzi magát társnak, hanem van, aki pókokkal, van, aki sünökkel, nyulakkal, madarakkal, és mindenki előfordul nálunk. Egyszer szállítottam 2 hangyabojt egy biológus állatorvostan hallgatónak. Úgyhogy tényleg annyira színes a választék, hogy minden érdeklődésben van, és amikor engem félve felhív valaki, hogy jaj, nem tudom, hogy fog ez, nekem egy madaram van, én mondtam, hogy nem tud olyan állatfajt mondani, amire ne lennék nyitott és érdeklődő. Tényleg bármi, a mesztelen csigát szállítom valakinek, hogyha azt szeretné. Úgyhogy minden állattal. Igen, LAR, a LAR könyvnek hívják, a Jatának ez a kiadvány, és ez a Live Animal Regulations.
Minden évben
újítják, ugye, aki egy kicsit ismerős az Aircargóban, ugye van ilyen veszélyes árura, meg gyógyszer szállításnak, mindegyiknek van egy saját szabálykönyve, így az élő állatoknak is.
Egy picit, hogyha úgy belelapoznánk, valami érdekeset tudsz mutatni belőle? Uh-huh. Olyan állatot, ami mondjuk nem egy nagyon gyakori, hogy gondolom a fajra specifikusan, nagyon komolyan tudományos igényen leírják, hogy milyen feltételek mellett kell őt szállítani mondjuk repülőgépen.
Mondjuk a rádió ugye nem látható műfaj, úgyhogy most a hallgatók amúgy sem látják, és nem is tudom, hogy hirtelen meg fogom találni. Igen, vagy igyekszem nem hangosan lapozni. De így el tudom mesélni, hogy az egyik legérdekesebb ebben a LAR könyvben az, hogy a flamingókat hogy kell szállítani.
Na, tessék!
Ugye a flamingóknak hosszú, nagyon vékony lába van.
Hát és... bocsánat, csak ugye az jut eszembe, ne arra, úgyhogy még az állatkerten belül is az egyik helyről a másikra a flamingókat áttelepíteni, az azért egy komoly feladat.
Egyértelmű, egy törékeny állat. És nagyon érdekes, hogy a LAR könyvben gondosan le van írva, hogy azon túl, hogy mekkora doboz kell egy flamingónak, hogy a hasát, nem vagyok ornitológus, tehát lehet, hogy most rosszul mondom a kifejezést, de alá kell támasztani, segítséget kell adni, hogy a flamingónak, hiszen egy repülés során, akkor elkargóban szállítják, ugye máshogy hatnak rá a nehézségi erők, tehát nem feltétlenül bírja el a lába a saját testsúlyát. Ezért a flamingóknak például egy alátámasztást kell, egyfajta ilyen hevedert kell a hasa alá tenni, ami segíti az ő lábát, hogy megbírja tartani az ő testsúlyát. Ez az egyik legérdekesebb.
Ez nagyon különös. Az jutott eszembe, hogy így mondod, ugye már az előbb emlégetted a dugongokat, és hogy vízben élő állatokat is kell néha nyilván szállítani. Hogy ez még egy picit pilóta szempontból is, ahogy visszagondolok, ugye speciális helyzetet tud teremteni, mert nekem konkrétan nem volt ilyen esetem, de hogyha egy nagy mennyiségű víz ugye elindul egy repülőgép testében, ugye a keresztengely mentén, akkor az azért nagyon kritikus, most a kedves hallgatóknak mondom, hogy egy repülőgépnek úgy hívjuk, hogy a bólintása, ugye, tehát amikor az orra leföl jár, az ki legyen egyensúlyozva, hogy milyen a súlypont helyzet annak a repülőgépnek, tehát még ilyen repülőgép vezetési szempontból is érdekes lehet.
Szerintem nincs nagyobb kihívás a víz tömegszállításnál, és szerintem összesen 2 pilóta van, akinek nála több tapasztalata van ebben, annak a kettőnek, aki a Cargolax-nál egyszer szállított 2 nagy tengeri emlőst, és nem is lehetett megoldani a felszállás-leszállásnál ezt a óriási vízmennyiségnek a kezelését. Nem akarok teljesen bemenni részletekbe, de lényeg az, hogy a felszállás és a leszálláshoz leszivattyúzták a medencéből a vizet, és 2 tartályban, vagy több tartályban tárolták, és ott bizonyos állandó súlyponton voltak, és nem pedig egy mozgó súlypont. Ugye ez a nehéz, hogyha egy víztömeg mozog, hogy a súlypont változik, amit a repülésnél nincs
ez
semmi, amilyennél félelmetesebb, ugye? És csak az utózó magasságon töltötték vissza a kádakba kvázi a vizet, és amint süllyedés volt, azonnal újra leszivattyúzták. Ezek tengeri emlősök, tehát végig nem kopoltyúval lélegeznek, tehát a megfulladás veszély nem áll fönn, csak a bőrüket kellett vizesen tartani, és azt mindenféle permetezéssel meg lehetett azért oldani, de az tény, hogy a 10-valahány órás utat nem bírták volna ki permetezve, ahhoz kellett nekik a vízmennyiség, de hát ugyanazt pedig a repülőgép nem bírta volna ki, hogy úgy szálljon fel.
Ezek tényleg különleges dolgok, talán sokan bele se gondolnak, hogy ilyen is van, és ezt is meg kell oldani valahogyan. Egy kis konkrét problémakört még említsünk meg. Utolsó kérdésként, ugye most van ez a nagyon hát sajnálatos helyzet itt a Dubaj kapcsolatán.
Igen, az egész Közel-Keleten
Most most nagyon sokan hazaköltöztek. Ebben hogyan tudtok segíteni?
Folyamatosan segítünk, folyamatosan nincsenek a telefonok, és mindenkinek adunk tanácsot. Szerencsére az Arab-öbölnek a kormánya is segíti most már az állatoknak a szállítását, de tény, hogy nagyon sok állat hátra maradt, amikor a családok eljöttek. És csak ezt tudom mondani, hogy én mindent megértek, de ne felejtsük el, hogy felelősek vagyunk az állatainkért. És ha már befogadtuk azt az állatot, akkor gondoskodnunk kell róla, akkor is, ha rosszra fordulnak a dolgok. Nem feltétlenül engedheti meg mindenki magának azt, hogy repülőgépre ültesse maga mellé és elhozza, de akkor is gondoskodnia kell róla, valamilyen szinten gondoskodnia kell róla. A múlt héten volt egy cicaszállításunk, hazoztuk az Arab-öbölből egy gazdinak a két cicát, akit egy évig gyűjtött arra, hogy haza tudja hozni a cicákat, és addig fizette a tartásukat, és annyira büszke vagyok erre a hölgyre, direkt meg is köszöntem neki, hogy egyszerűen ennyire felelős állattartó volt, hogy ezt megtette. Volt egy korábban egy hasonló esetünk, egy kutyus hoztunk haza Japánból. Egy egyetemista lány fogadta örökbe egy utcáról a kutyát, és 3 évig gyűjtött rá, hogy haza tudja hozni. És addig valakiét megbízott, és fizetett érte, hogy gondoskodjanak róla, és nem tudom, hogy ki volt emocionálisabban jobban érintett ő, hogy újra találkozott a kutyájával, vagy én, hogy annyira meghatott, hogy vannak ilyen emberek, akik képesek tényleg ezt megtenni. És én tudom, hogy vannak dolgok, hogy vannak körülmények, vannak családok, vannak gyerekek, amik lehetnek fontosabbak az állatnál, ezt mind teljesen el is fogadom, csak ezt mind figyelembe kell venni, amikor valaki egy állatot örökbefogad, mert az igenis egy életre szóló elköteleződés.
Emőke, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad, hogy ezzel tudtuk zárni egy ilyen megható és példaértékű történettel. Hartyáni Emőke, élő állatok légiszállításnak specialistáját hallott. Elköszön önöktől a mai este házigazdája, Cigány Ildikó, egykori első Malév pilótanő. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.